Üdvözlöm a kedves nézőket! Ez itt a Magyar Titok, a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont Csillagászati Ismeret Terjesztő műsorsorozata. Ha még nem tették meg, nagy tisztelettel kérem a YouTube csatornáról feliratkozást, ami itt tehető meg alattam, a nagy piros feliratkozás gombra klikkentve. Szintén alattam, a részletes leírásban megtaláltok az egyedi témablokkok címei és a klikkenthető kezdőpontjai, ha valakit csak konkrét témák érdekelnének. A leírásra betettem egyébként a teljes sorozat YouTube lejátszási listáját, így aki szeretne elmerülni a korábbi részekben is, egy klikkentéssel eljuthat a kis lászlói videók mennyei birodalmába. A mai válogatásban két nagy terület cikkei dominálnak, a nagy tömegű fekete lyukak galaxisok magjában, illetve a csillagkeletkezés folyamatai. A végén, szokásos módon, rövid hírek képében lesz egy vegyes felhangot is, ahol mindenféle téma megjelenik. Bízom benne, hogy ez a válogatás is elnyeri majd kedves nézők tetszését. Szupermasszív fekete lyukak és aktív galaxisok. Ma már azt gondoljuk, hogy az összes normál galaxis magjában ott bújik egy millió milliárd naptömegű fekete lyuk, ami a körülötte levő térből beszippanthatja az anyagot. Ilyenkor beszélünk aktív galaxis magról. A tömeg befogása természetben a legnagyobb hatékonyságú energiatermelési folyamat, ezt már sok előadásomban elmondtam, hogy a behulló gázanyag az erős gravitációs térben felforrósodik, röntgen és gammasugárzás bocsát ki, illetve közel fénysebességű kiáramlások is keletkezhetnek, ezek az úgynevezett relativisztikus jetek, amelyek erős rádiósugárzás forrásai. Ennek a leírt rendszernek látható itt egy fantázia képe mellettem, a közepén ugye nem látjuk a fekete lyukat, de a kiáramló gázsugár, illetve körülött a akréciós, azaz tömegbefogási korong szépen megfigyelhető. Mindez önmagában is érdekes egy ilyen rendszer, egy galaxisnak a közepén, ám felvetődik a kérdés, hogy lehet-e olyan rendszer, amelyben akár két óriás fekete lyuk kettős rendszere jön létre. Szóval a válasz természetesen egy óriási igen, hiszen a galaxis fejlődés folyamataiban látványos jelenség két csillagváros összehaladása, amely során a külön-külön szuper nagy tömegű fekete lyukas galaxisok egy önmagában évmilliárdos időskálán lejátszódó ütközés és aztán összehaladás során a magjukban lévő fekete lyukakat is egymás közelébe juttatják, így azok kettős rendszerré fejlődhetnek. Egy ilyenről szól első tanulmányunk egy nemzetközi csapat által, amelynek Csillagászat Intézetben dolgozó társszerzője Vercik Péter, a tanulmányozott rendszer pedig az NGC-6240 jelzésű objektum. Mit csináltak pontosan? A kutatás során a Chandra Röntgen Obszervatórium adatait elemezték, hogy jellemezzék a kettős fekete lyukas aktív galaxis magvidékét, meghatározzák a röntgen forrásként külön-külön is látszó két fekete lyuk ösztömegét, majd kiszámolták, hogy mikor várható a kettős fekete lyuk összehaladása a gravitációs hullámok kisugárzásán keresztül történő egymásba spirálozás révén. Ugye két nagy tömegű fekete lyuk kering egymás körül, gyorsuló tömegeket jelentenek, a gyorsuló tömegek azok ugye az általános relativitás elmélet értelmében gravitációs hullámokat sugároznak ki, ezek elviszik a rendszernek az összenergiájából egy valamekkora részt, és ennek eredményeképp ugye közelednek egymáshoz az égitesek, és a legvége egy ilyen kozmikus összeplaccsanás, egymásba spirálozás. Egy szép Hubble űrtávcsöves kép felpárja ezt a komplex szerkezeteket ebben a galaxisban, ami tőlünk nagyjából 110 megaparszekre, azaz 360 millió fényév távolságban látható, ez van itt mellettem. Ha az optikai felvételt kombináljuk a Chandra röntgenképével, feltárul a galaxis mag dupla természet, ugye két pontforrásként két tömegbefogó szupermasszív fekete lyuk ott világít, ugye nem maga a fekete lyuk, hanem a behulló gázanyagnak a röntgensugárzását látjuk. A Bercik Pétert is magába fogló csapat nagyon részletes vizsgálatokat végzett a Monthly Notices of the Astronomical Society nevű brit szaklapban közlésre elfogadott cikkhez. Kiderítették a röntgenspektrumok modellezésével, hogy a belső 1 kiló parszekba bezárt ösztömeg nagyjából 200 milliárd naptömeg, és ennek úgy 1%-a, kb. 2 milliárd naptömeg van a két fekete lyukban. Ezek után egy különböző excentricitású pályákat föltételezve, illetve a két fekete lyuk tömegének arányát egy a kettőnek tekintve, 1,3 milliárd naptömeg és 700 millió naptömeg, entes szimulációkat futtattak, figyelembe véve azt, hogy a fekete lyuk kettőst körbevő teljes anyagmennyiségnek milyen hatása van ott belül az egészben. Összességében a modellek többsége néhány tízmillió éven belül már összeszaladáshoz vezet, közben pedig végig erőteljes gravitációs hullámforrás a rendszer. Itt mellettem pont az látszik, egy számítás, hogy a gravitációs sugárzásnak az időfrekvencia eloszlása milyen, vízszintes tengelyen 50 millió év, a függőleges tengelyen pedig az a frekvencia, ami a kettő fekete lyuk keringése során kialakul a gravitációs hullámok révén a téridő fodrozódásaiba. Lehet látni, hogy mikroherc a frekvencia. A mikroherc nagyságrend az azt jelenti, hogy 10 millió másodperces, ugye az idő, a periódus a hullámoknak az egy év, ugye, tehát évnek a nagyságrendje. Tehát ezt a jelenlegi eszközeink nem képesek detektálni. Ugye, sajnos még a nagyon excentrikus pályákkal is legalább 10 millió év, amíg lejátszódik az összeladás. Ezt a frekvencia tartományt a Pulsar Timing Array nevű technikával nem lehetetlen detektálni, de nagyon nehéz. Ugye a pulzár időméréses technika az arról szól, hogy különböző irányokban, ha vannak pulzárok, gyorsan forgó neutroncsillagok, azoknak a periódus változását különböző helyekről ugyanúgy módosítja egy valahonnan beérkező gravitációs hullám, és ha korrelált periódus változásokat látunk pulzárokban, akkor azokban esetleg lehet következtetni hosszú periódusú, tehát nagyon kis frekvenciás gravitációs hullámokra. Egzotikus kutatás, nagyon egzotikus égitestről, és ha azt hinnénk, hogy ez valami ritka dolog, ugye mellettem levő galéria azt mutatja, hogy a galaxisokat eltorzító ütközések és összehaladások szép számon eredményeznek ilyen konfigurációkat, és hát nyilván a nagy remény az az, hogy egy ilyen szupermasszív fekete lyukakból álló kettős végső felvillanását akár már a közelebbi jövőben is észlelhessük. Mire jó ez az egész? Továbbra is a két fő érült az egyszeri csillagász eszébe. Ezekkel a vizsgálatokkal az anyag viselkedését lehet a legextrémebb körülmények között kideríteni. Másrészt az erős gravitációs terek tanulmányozása révén az Einsteini általános relativitás elméletnek a tesztelése is zajlik, és hát ennek az ellenőrzése az viszi előre szépen a fizikát. Ugye, ha találnánk valamilyen anomáliát, ami kifeszíti az általános relativitás elmélet határait, akkor lehetne esélyünk egy áttörésre, mondjuk a kvantumgravitációs elméletek irányába, az még nagyon messze van, nagyon hosszú út vár ránk, de remélhetőleg 70 millió évnél azért hamarabb dűlőre jut a fizikus közösség és a természet. Az ilyen jellegű vizsgálatok ebben a teremben, ebben a elméleti, hát elméleteket fölvonultató teremben jelentenek egy apró, pici, de mégiscsak releváns előrelépést. Folytassuk a galaxis magok óriás fekete lyukaival, sőt a kettős rendszerekkel. Kunemma vezetésével Frey Sándor és Gabányi Krisztina társszerzésével érdekes tanulmány jelent meg az Archive.org preprint szerveren egy északi égen látszó gamma-sugárzó rádiókvazárról. Ennek érdekességét az adja, hogy a Fermi Gamma Obszervatóriummal több felvillanását is sikerült detektálni az elmúlt évtizedben, így most a nagy energiai asztrofizikusok összefogtak a rádió csillagászokkal, hogy megpróbálják kideríteni ennek a kvazárnak a természetét. Mielőtt tovább megyünk, vessünk egy pillantást az aktív galaxis magok egyesített elméletére, ami magyarázatot ad a szívfert galaxisoktól a kvazárokig és blazárokig a látható jelenségekre. A lényeg az, hogy a rálátás szögétől függ, hogy miként látjuk a tömegbefogó óriás fekete lyukat és az általa gerjesztett gázkiáramlást, és így válnak szét a valóságban ugyanolyan felépítésű aktív galaxismagok blazárokká, ugye BL Lacerté típusú objektumokká, kvazárokká és Seyfert 2 galaxisokká. Ugye most a blazárt látjuk, amikor úgy nagyjából a jet irányából látunk rá, a kvazárokra kicsit oldalról látunk rá, a jetre és a belső tartományra, a Seyfert 2 galaxisoknál pedig igazából nem látjuk a közepén, hogy mi történik, mert a porkorong Taurus eltakarja a tömegbefogó fekete lyukat. De valóságban mindegyik ugyanolyan rendszer, csak éppen más irányból látunk rájuk. A J1048 plusz 7143 ugye északi égen található, ez egy kvazár, ennek a vörös eltorlás 1,15, tehát ez egy távoli univerzumban található, a Fermi pedig 2009 óta követ itt látható a teljes fénygörbe, 2009-től 2020-os évnek a második feléig, és a 168 megaelektron volt feletti energiák, ilyen gamma flerek látszanak, ilyen fölvillanások, időfüggvényében a gamma fotonoknak az erőssége. Kunemmáék megillesztették szépen a gamma felvillanások időbeli profiljait, és ebből kiderült, hogy meglepen periódikus a dolog, 3,1 évenként villan kettőt a rendszer. Ilyen periodicitás mindenképpen valamiféle ciklikus mechanizmus sugal, és ennek az egyik lehetősége az, hogy valójában ebben a kvazárban szupermasszív fekete lyukakból álló kettős van, és esetleg annak a keringési periódusa ez a 3 év. Szintén erre utalnak, mármint hogy két fekete lyuk van ott az egész rendszernek a közepén, a rádiótérképek, amelyeken látszik azt, hogy a központból van egy kiinduló jet, csak éppen a kilóparszekes, tehát 1000 parszekes skálán, nagyjából nyugat felé mutat, a parszekes skálán, ahol a rádióinterferometrát be lehet nagyítani egészen, ott pedig dél és kelet felé, tehát magyarul elgörbül a jet a egész közelről az egész távolig tartó tartományba, amit megint csak ugye a kutatók azzal értelmeztek, hogy a jet az egy precesszáló valami ahhoz, amihez szintén az kell, hogy a legbelső feketőjük, ami kilöveli ezt a nagy gázsugarat, az egy közeli másik feketőjük által folyamatos perturbációt éljen át, és akkor, mint az ilyen fejünk fölött megforgatott locsoló cső, ugye a víz már ilyen spirál mentén megy kifelé, itt is ugye a jet precesszióját okozhatja, ha kettős feketőjük van. És ezeket a számításokat Kunemmáék elvégezték, és a megfigyeléseket leíró modelleket, a kettős fekete lyukai különböző feltételezések mentén, valójában a következő 68 éven belül várhatóan összeolvadnak. Ezt látjuk itt ezen az ábrán, hogy a vízszínes tengelyen az idő 2020-tól 2100-ig, és a zölddel jelölt zónában, ha a függőleges tengelyen leolvassuk, hogy milyen tömegarányú a feltételezett fekete lyuk kettős, akkor a vízszínes tengelyre le tudjuk azt vetíteni, hogy mikorra várható az összeolvadás éve. Ez lehet akár a közeljövőben is valamilyen extrém tömegarány mentén, de egy valamilyen más tömegarányok mentén évtizedek múlva is megkövetkezhet. A jelenlegi információk alapján ez a legtöbb, ami ma most megállapítható. Kiszámolták egyébként a várt gravitációs hullámokat is, ez itt a következő ábrán látható, vízszintes tengén a frekvencia, függőleges tengén valamiféleképpen a gravitációs hullámnak az erőssége. Ugye az érzékenységi görbék, a fekete vonalak, a piros vonal, különböző gravitációs hullám obszervatóriumok, van, ami már létezik, van, ami már jövőben fog megépülni, és sajnos egyik sem lesz elég érzékeny ennél a konkrét rendszernél a számító gravitációs hullámoknak a detektálására. Kunemma cikke egy nagyon érdekes kutatás, aki eddig az elmúlt 3 évben a Magyar Tudományos Akadémia prémium posztdoktori ösztöndíjas kutatója volt itt a Csillagászat Intézetben, most pedig elnyert egy Humboldt ösztöndíjat, szenior kutatók számára egyébként, és Németországban folytatja a következő években a kutatásait. Érdekes cikk, érdekes karrierfordulat Emma életében is, és hát sok sikert kívánunk neki, és mielőbb egy igazi összehaladó kettős óriás fekete lyukat kívánhatunk neki is, és a teljes csillagász közösségnek. Maradjunk továbbra is az aktív galaxis magok óriás fekete lyukainál. Frey Sándor és Gabányi Krisztina 9 darab nagy vörös eltolódású kvazár, a nagy az nagyobb, mint 3,5, rádiós feltérképezésében vett részt kínai és orosz kutatókból álló csapatban. VLBI, tehát nagy bázisvonalú interferometriás módszerre, 8,4 GHz-en mérték a mintát, és 9 esetből 7-nél a Gájának az asztrometriai űr-obszervatórium adatait is, optikai pozíciókat felhasználtak, hogy összeköthessék a rádiótérképeken detektált forrásokat, és a bennük a rádiójetekben látható belső csomók saját mozgását ki lehessen mutatni. Tehát nagyon messze, nagyon távol, tömegbefogó fekete lyukak, ugye kvazárok, ezek rádió sugár, ugye definíció szerint kvázi stelláris rádióforrások, tehát csillagszerű, pontszerű rádióforrások, tehát rádióban sugároznak. Na és ezeknek a jetjeiben ugye csomókat, ha lehet látni, akkor ezeknek a időbe változásait mérték föl, ugye magának a cikknek a címe is arról szól, hogy saját mozgásvizsgálatok nagy vörös eltolódású kvazárok jetjeiben. Itt mellettem ez a kis 9 bélyek kép, 9 kvazárnak a 2017-es rádió térképeit mellettem láthatók. Az égen ezek a kis kék felületek, 36 vagy némelyik esetben 40x40 ezred ívmásodperc méretek, szóval nagyon-nagyon icike-picike égterületeket látunk. Az elnyúlt struktúrák, amik látszanak a rádió térképen, a fekete lyukakból kidobott jetek. És ezek időben változnak már az éves időskálákon is, tehát évről évre lehet látni a fényesebb foltoknak, rádiósugárzó foltoknak az odébb mozdulását. Ugye a jetekben látszó csomók elmozdultak, és ezeket is szépen megilleszgetve különböző komponensekkel a középpontjuk kimérhető. Ugye ez látható megint itt mellettem, egy ilyen van egy rádiótérkép plusz egy vonalas ábra, 1990-es évek közepéig némely kvazárra léteznek interferometriás adatok, és akkor lehet látni ezeket az pozíciókra illesztett egyeneseket, hogy ténylegesen a csomók mennek odébb az égen. Ugye mindez mitől van? Ugye attól, hogy a galaxis magból pöfögnek ki a gázcsomók, vagy anyagcsomók, és aztán azok odébb mennek az égen látszólag. Tehát a kutatás fő eredménye ez a diagram, ahol a kék pontok jelzik az itt a konkrét cikkben szereplő kvazároknak a saját mozgás nagyság függését a vörös eltudás függvényébe, és hát lehet látni sok-sok fekete pontot, hogy ezeket közelebbi kvazárokra mások kimérték, és szépen beilleszkednek ezek a friss kék pontok is a globális trendekbe. És mindez pedig arra jó, hogy következtetni lehet belőle, hogy miként fejlődött a kvazárjetek kiáramlása különböző objektumokban a kozmikus fejlődés évmilliárdjai alatt. Ugye ezek a nagyon különleges kozmikus világítótornyok pedig továbbra is sok-sok inspirációt szolgáltatnak a rádiós, optikai és nagy energiájú csillagászatnak. Három a magyar igazság és egy a ráadás. Ez itt már a ráadás, az NGC 4151 aktív galaxis mag közeli infravörösben történő interferometriai képalkotása a 100 mikroív másodperces méretskálán felbontott finom szerkezetekkel. Jaj, de bonyolult ez a szöveg. Ugye a bemutatott cikk címlapján két magyar nevet sárgítottam be, ugye Sturman Lászlóit és Sturman Juditét, akik valójában az 1990-es évek közepén elhagyták a Magyarországot is, illetve hát ugye Csillagászati Intézetben dolgoztak, és Kaliforniáig meg sem álltak. Ebben a kéziratban a társszerzőségük egyértelműen csak a CSARA interferométer, a Center for High Angular Resolution Astronomy, ennek a rövidítése ez, interferométer megépítésében játszott szerepüket honorálja. Hát úgy gondoltam, hogy ettől függetlenül még be lehet mutatni ezt a vizsgálatot a Magyar Titok műsorában is, mert eleve a Sturman házaspárral 15 évvel ezelőtt magam is hát találkoztam ott kinn, amikor a CSARA-val végeztem méréseket, nagyon kellemes emlék, és hát ők mindenképpen, én azt gondolom, hogy egy kibővített vagy kiterjesztett magyar csillagász közösség részének tekinthetők. Ugye a célpont az NGC 4151 jelzésű aktív galaxis mag, ami egy csodaszép galaxisban található, itt van mellettem egy Hubble űrtávcsős felvétel, alig 50 millió fényére található a vadászebek csillagképen, és lényegében pólusa felől látszó Seyfert egy galaxisok legfényesebbike. Ugye ezért a nagy fényigényű interferometria számára az egyik legalkalmasabb extragalaktikus célpont. Röntgenben és rádiótartományban szépen látszik a központi feketőjük aktivitása, és az is sejthető, hogy miért hívják egyes források Sauron szemeként ezt az aktív galaxis magot. Nagyon érdekes, hogy milyen szerkezet ez a porbandús belső anyagkorong, és ehhez az infravörös interferometria módszere ad vizsgálati lehetőséget. Itt mellettem most a Wilson-hegyi csillagvizsgálóban, obszervatóriumban található CSARA interferométer hálózat látható, van egy kupola, szászüveg, és középen, és egy ilyen háromszög alakban lehet látni egy ilyen pókháló kihúzva, hogy ott 6 darab egyméteres távcső található, amelyeket összeköt egy ilyen vákum kamrás csatorna, meg a különböző távcsőek fénye, akkor nyaláb kombináló laboratóriumban interferencia képpé alakítható, és ezzel elérhető az a fölbontás, amit egy akkora távcső tudna, ha létezne, mint amekkora a távolság a legtávolabbra levő távcsövek között. Ugye a csaránál a legnagyobb bázisvonal, az több mint 300 méter, tehát a csarával elvileg a fölbontó képesség elérhető bizonyos irányokban az égen, tehát olyan fölbontás érhető el, mint amekkora egy 300 méteres távcső fölbontása lenne. Ennél a konkrét vizsgálatoknál a csarával 34 méteres és 250 méteres bázisvonalakat használtak, 2 mikronos, tehát közeli infravörös K-sávban. A kapott interferogramokból képalkotási módszerekkel rekonstruálták, hogy milyen eloszlású lehet ez a relatíve meleg por, ami éppen kezd elszublimálni, elpárologni a fekete lyuk közelében. Mellettem itt egy érdekes vizualizációt látunk erről az egészről. A morfológia mellett sikerült számszerű paramétereket is meghatározni, méret, rálátási szög, a korongnak a geometriáját jellemző mennyiségek. Ezekben most nem akarok belemenni, mert nagyon, hogy mondjam, egyszerű átlag néző már itt is kezdi valójában elveszíteni a fonalat. Viszont részletes szimulációkhoz, jövőbeni vizsgálatokhoz nagyon fontos kiindulási pontot fognak adni arról, hogy hogyan is kell elképzelni ezt a fekete lyukat és a körülöttevező porkorongot. 4 cikket mutattam be óriás fekete lyukakról, 4 teljesen különböző kutatást, bár ugye a vizsgált rendszerek nagyon hasonlóak, szerintem nem kétséges egyáltalán, hogy ezek az aktív galaxismok tényleg érdekes jószágok, akár a közelben felbontjuk őket interferometriával, optikai interferometriával, vagy közelinfravörös interferometriával, akár a nagy távolságban várjuk a kettős szupermasszív fekete lyukaknak az összehaladását. Ez egy nagyon érdekes kutatási terület. Jöjjünk sokkal közelebb az otthonhoz, a csillagkeletkezéshez és folyamataihoz. 2 cikket választottam be, mind a kettőnek. Eleonora Fiorellino az első szerző, aki a Csillagászat Intézben Kóspál Ágnes ERC csapatának a posztdoktori ösztöndíjasa. 2 tanulmány, az egyik egy nagyobb mintavizsgálatáról szól, a másik pedig egy konkrét rendszer részletes tanulmányozása. Az elsőként demodott a cikkben, hogy Eleonora Fiorellino az első szerző, ott van még a intézeti munkatársak közül Fernando Cruz Sáenz de Miera és Kóspál Ágnes is, akik egy 500 parszeknél közelebbi fősorozat előtti protocsillagokból álló mintát vizsgált egy kisebb nemzetközi csapattal. Ugye emlékeztetnék rá, hogy a csillag keletkezés az valamiféleképpen úgy történik, egy ilyen ciklikus az egész, vannak a csomók a csillagközi anyagban, vagy vannak a molekula felhők a csillagközi térben, ezekben kialakulhatnak csomók valamilyen külső behatásra, például egy szupernova robbanás hatására. Elindul a csillagképződés, először még csak egy ilyen csillagmagok, protocsillagok lesznek, aztán kialakulnak szépen a fiatal csillagok, körülöttük bolygók, aztán a csillagok elfejlődnek, vörös óriássá akár, vagy ha nagy tömegűek, akkor szupernovákká. Mindenképpen ledobják az anyagukat, beszennyezik a csillagközi tér molekula felhőit, és elindítják újabb csillaggenerációk születését. Erről szól valójában a csillagkeletkezésnek ez a ciklikus képe. Ebben a Fiorellino és munkatársai cikkben 26 fiatal csillagot vizsgáltak, mind 500 parszeknél közel vannak a naphoz, és egy olyan homogén mintát akartak megvizsgálni, ami még a legkorábbi fázis, tehát néhány tízezer éves, esetleg 1-200 ezer éves ilyen protocsillagokat tartalmazta, és azt nézték meg, hogy az akréció, tömegbefogásnak a sebessége hogyan függ a protocsillagokat övező porkorongnak a tömegétől. Lényeg az, hogy a mintákat különböző csillag keletkezési régióból szedték össze, elemeztek fotometriát, elemeztek színképeket, nagy-nagy szakirodalmi áttekintést adtak, és az eredmény valójában az itt látható mellettem, és ennek majd lesz egy másik változata mindjárt, ahol a piros pöttyek jelzik ebben a vizsgálatban a frissen meghatározott tömegbefogási sebességet, tehát milyen sebességgel nyelik be az anyagot, ilyen 10-8-on, 10-7-en, 10-6-on naptömeg per év értékek látszanak a piros pontokra, a vízszintes tengelyen pedig a protoncsillagokat övező porkorongnak a teljes tömege látható, ott megint csak akár 1/10 naptömegig főmennek az adatok, de inkább 100/1/10 naptömeg. Ugye a piros pontok, amik a legkorábbi, legfiatalabb protoncsillagokat jelzik, az egész pontfelhőnek a tetején láthatók, és hát megnézték azt, hogy milyen elméleti modellek írják le leginkább ezeknek a pontoknak az elhelyezkedését ezen a diagramon. Az jött ki, hogy a spekuláció, hogy a tömegbefogás az meglepően nagy lett, és a különböző fizikai mechanizmusok, hogy most ilyen viszkózus tömegbefogás, vagy egy ilyen szélszerű tömegbefogás révén nyelődik el, vagy inkább egy hibrid, ezt is, meg azt is tartalmazó tömegbefogás gerjeszti itt a protoncsillagoknak a növekedését. Sajnos nincsen definit konklúzit, lehet látni a különböző modell görbék, különböző színű vonalak, átmegy egyik ezen a részen, másik azon a részen, tehát valószínűleg, ha vannak különböző mechanizmusok, akkor a természet az mindegyiket megvalósítja, csak egyiket ilyen arányba, másikat olyan arányba. Az sem teljesen egyértelmű, hogy jó-e az, hogy különböző csillag keletkezési régióból szedték össze ezeket a protocsillagokat. Minden esetre a vizsgálat egy szép kerek történet arról, hogy hogyan lehet a csillagok kialakulását és a velük mellett a bolygó rendszerei kialakulását befolyásoló ilyen tömegbefogást vizsgálni statisztikus megközelítéssel és ebből általános következtetéseket levonni. És ugye egyébként, mint azt mindig szokás elmondani mostanában, a James Webb képességeitől várjuk majd az újabb fontos adatokat, elsősorban itt ennél a kutatásnál a MIRI középinfravörös műszerrel, mert ott tényleg belelátunk a sűrű porcsomók belsejébe, ahol tényleg éppen kezdenek kialakulni a protocsillagoknak a legelső generációi. Hát majd meglátjuk, és szurkolunk mind Eleonórának, mind a kutatótársainak, hogy a James Webb hamarosan megnyíló pályázat időszakában sikerrel nyerjenek el műszeridőt a jelenkor csillagászatának legnagyobb hatékonyságú műszerére. A következő cikk, amelyet ismertetnék röviden, még mindig Eleonora Fiorellino első szerzős kézirata lesz, csak nem egy nagyobb mintát, hanem egy konkrét csillag részletes vizsgálatait mutatja meg. A beszínezett nevek sokaságait mellettem jelzi, hogy a Csillagászati Intézet csapata dominálja ezt a csoportot. Ugye Eleonora Fiorellino vezetőszerző, utána Zsidi Gabriella, Kóspál Ágnes, Ábrahám Péter, Bódi Attila és Pál András neve szerepel. Zsidi Gabriella kapcsán megjegyezni, hogy aznap, amikor ez a videó kikerül, az ugye szeptember 28-án szerda este lesz, pont aznap lesz majd Gabriella PhD védése az ELTE-n. Remélhetőleg estére már doktor Zsidinek szólíthatjuk, nyilván nem, mert a hivatalos doktorrá avatáshoz majd valamikor hát tavasszal lesz, vagy valamikor később, de mindenképpen, ha már megvédi, akkor onnantól kezdve csak az adminisztráció húzza az időt. Szóval a lényeg az, hogy itt azt nézték meg, hogy a VVX Chameleontis nevű fiatal csillagnak a fény változásai optikai tartományban, infravörös tartományban, illetve színképi változásai mit mondanak arról, hogy a csillag, ami egy kettős rendszernek az egyik tagja, egy klasszikus T-Tauri csillagnak látszó égitest, az pontosan milyen paraméterekkel bír, és mi okozza a fényesség változásait és a spektroszkópai változásait. Ugye a VVX Chameleontis egy M0-as, tehát korai M színkép típusú, tehát a M-színkép típuson belül a legkorábbi kettős rendszernek tag, és van körülötte egy korong, amit tulajdonképpen majdnem pontosan élérő látunk, ilyen 87 fokos hajlásszöge van a látóirányhoz képest, és a Chameleon egy csillag keletkezési régióhoz tartozik. Látunk sok-sok görbét, vízszintes tengén az idő, függőleges tengén a fényesség, ugye fénygörbék léteznek a TESS, űrteleszkóptól, de mellette spektroszkópi adatok is hát lefednek 72 napos időtartományt. Közel infravörös mérések is születtek a JHK sávban, tehát tényleg mindent összegyűjtöttek a kutatók, amit csak lehet. Ugye a színképekből, az emissziós vonalakból az akréciós változásokat követték, és akkor kiszámolták azt, hogy mennyit változott a csillag fényessége a tömegbefogási sebesség változásaitól. Az egyik fontos eredmény, hogy meghatározták az akréciós luminozitást, ami kijött, hogy 1,6 és 3 nap luminozitás közé esik. Tehát ebben a rendszerben tömegbehullásnak a fényessége az valójában eléri, sőt fölül is múlhatja nyugodtan a csillagnak a luminozitását. Ugye itt a vízszintes tengelyen látjuk ezt az elhelyezkedését, tehát nagyjából a 1-2 nap luminozitás maga a csillag luminozitása, az van a vízszintes tengelyen, a függőleges tengelyen pedig hát nagyjából 1-2 megint csak a maga a tömegbefogásnak a fényességét. Tehát ugyanolyan fényes maga a behulló gázanyag, mint a csillag alatta. És azt is lehet látni, a pontok, a lila pontjaink azok fölötte vannak a legtöbbhöz képest, tehát egy klasszikus, tipikus Tétauri csillaghoz képest sokkal nagyobb rátája van a tömegbefogásban, ilyen 10-7-es, majdnem 10-6-os naptömeg per év sebessége nyeli be az anyagot. Ennek lehetsége sokkal nagyobb tömegű maga a porkorong, a VVX Chameleontis körül, mint azt esetleg korábban gondoltuk. Ugye itt lehet látni egyébként a csillagtömeg függvényében a tömegbefogásnak a sebességét, tehát lehet látni, hogy viszonylag nagy tömegű a csillag is a többihez képest, tehát a nagy tömegű végén van, és a tömegbefogás pedig messze kimagaslik a többihez képest. Azt is megmutatták egyébként, hogy a akréciós luminozitás, tehát a tömegbefogásnak a villózása, az megmagyarázza a fényesség változást, illetve hozzátartozó porfelhők általi elnyelés kombinált fényesség változása, ez megmagyarázza azt, amit a fénygörbékből ki lehetett mutatni. A csillagkeletkezés láthatóan még nagyon messze áll attól, hogy minden részletében értett kutatási területnek nevezhessük, és jól lehet látni azt, hogy a nagyobb minták vizsgálata ugyanúgy előre viszi a dolgokat, mint az egyedi csillagok részletes modellezése és elemzése. Hat részletesen bemutatott cikk után a következően további 5 rövid hír, szokás szerint tőmondatokra szorítkozva, magyar titok, hírek röviden. Jurcsik Johanna és Juhász Áron a Morphine Autism of the Real Ethnical Society-be küldött be és ért el a cikknek az elfogadását, egy olyan tanulmányt, ami RR Lyrae csillagoknak a fénygörbe elemzését mutatja be, úgy arra fókuszálva, hogy pontosan ugyanolyan alakú fénygörbéket kerestek, de más periódusú csillagokra. Ugye Jurcsik Johanna 90-es évek második felében, végén több nagyhatású cikknek a vezető, illetve társszerzője volt, amikor azt mutatták ki, hogy az RR Lyrae csillagok fizikai paraméterei meghatározhatók a csillagok fénygörbéjének az alakjából. Az RR Lyrae típusú pulzáló csillagok, ugye nagyon idős, napunknál jóval idősebb csillagok, és hát félnapos pulzációs periódusukkal klasszikus változó csillagászati célpontok. Itt most ebben a kutatásban arra figyeltek fel, hogy a Optical Gravitational Lensing Experimentet, a lengyel OGLE programnak a galaxismag irányába levő sok ezer RR Lyrae csillagaiban vannak olyanok, amelyeknek a fénygörbéje pontosan ugyanolyan, miközben a periódusuk és abból következően egy csomó más paraméterük, a tömegük, a luminozitás, egy picit a luminozitásuk is, a sugaruk is, teljesen más. Itt lehet látni egy ilyen példát, azt mondják a cikkükben, hogy azt írják le, hogy több száz olyan kvázi identikus fénygörbe párt találtak, ahol a periódusok teljesen különböznek. Ennek, hogy itt most egy olyat látunk, ahol van az egyik csillag a bal oldali oszlopba, a másik csillag a jobb oldali oszlopba, az egyik periódus a fél napnál rövidebb, a másik pedig 0,6 napnál is hosszabb, és egymásra rajzolgatva különböző színekben a fénygörbéket ugyanazt látjuk. És mindez azért érdekes, mert a fénygörbe alakból fizikai paraméter az mindaddig, ugye egy relatíve empirikus vagy szemi-empirikus módszerként érthető volt a pulzációs modellek oldaláról is. De az, hogy teljesen más periódusokkal látunk ugyanolyan alakult csillagokat, ez mutatja azt, hogy a fénygörbe alak nem föltétlen lesz teljesen egyértelmű nyomjelzője annak, hogy egy RRD-rét csillagnak pontosan milyenek a fizikai paraméterek. Ők maguk is ugye azt írják, hogy a elméletek számára ez egy kihívás lesz, hogy hogyan lehet ezt így reprodukálni pulzációs modellekkel. Ez itt egy szép példa ismét a nagy minták elemzéséből származó érdekes felismerés. Ugye Arthur C. Clarke-hoz szokás talán társítani azt az idézetet, hogy a tudományban elhangzó legfontosabb mondat, that's interesting, ez érdekes. Hát ez egy tipikusan olyan vizsgálat, ami most egy ilyen észrevétel nagy minták elemzéséből, és ezt, hogy pontosan mi lesz a kifutása, azt még majd csak a jövő fogja megmutatni. Szokásos Keops cikk szekció következik a rövid hírek között, ugye ketté is jutott mára. Szokásos szerzők, ugye Bárci Tamás, Csizmadia Szilárd, Kis László, Simon Attila és Szabó Gyula, ezek ugye azok a alapemberek, akik ugye a Keops létrehozásában és a tudományprogram kialakításában az elmúlt 8 évben sokat tettünk le. Itt az első vizsgálat a HD3167 jelzésű több bolygós rendszernek a Keopsos és nem csak Keopsos vizsgálatairól szól. Itt ebben az esetben egy olyan bolygórendszerről beszélünk, ahol B, C, D, E, összesen B, C, D, E, 4 bolygó is kering a bolygórendszerben, és ezek közül ugye a B, a legbelső, az egy ultra rövid periódusú, egy napnál is rövidebb periódusú fedési egzobolygó. Ketten mutatnak fedéseket, másik két bolygót pedig csak radiális sebességmérésekből sikerült kimutatni. Itt az eredményeknek közül talán a legfontosabb, ugye a bolygók, a fedési bolygóknál sikerült precíz tranzit mérésekkel, fényváltozás mérésekkel pontosítani a bolygók méretét, ugye új radiális sebességmérések, a tömegmérést is pontosították, és így ezáltal az ultrarövid periódusú HD3167B re meg lehet azt mutatni, hogy a tömegsugár diagramon egy teljes mértékben kőzett modellek írják le az adatokat. A C az pedig egy ilyen Neptunusznál kicsit kisebb valami, aminél lehet egy ilyen folyadékkeverék, vagy tehát víz is jelentős arányban lehet benne, meg kőzett keverék, tehát egy kicsit más típusú belső szerkezet, egy ilyen mini Neptunusznak is tekinthető, aminek még megvan a külső gázburka. Az eljelzésű negyedik bolygót a friss radiális sebességmérésekből sikerült kimutatni. Tehát itt van egy olyan csillag, plusz legalább négy bolygó között, a kettő így egységban kering, másik két bolygó pedig ilyen nagyobb hajlásszögű pályákon keringenek. Hogy egy ilyen hogy jön létre, hogy alakul ki, ez magába egy égi mechanikai nagy elemzést igényel. Ebben a cikkben valójában a bolygó paraméterek meghatározása volt a legfőbb feladat. További részletek azért magáról a kialakulásról alkotott spekulációinkról is megtalálhatók a 22 oldalas cikkben. Folytatás ismét egy Keops cikk, ugyanazok a nevek, Bárci Tamástól Szabó Gyuláig, a WASP-43b jelzésű forró Jupiter exobolygónak a vizsgálata, Keops, a TESS, illetve a Hubble űrtávcső mérései alapján. Valójában a Keops annyira nem tudott detektálni bolygónak a eltűnését csillaga mögött, hogy igazából a legfontosabb adatokat valójában a TESS-től és a Hubble űrtávcsőtől kaptuk. A célja egyértelműen a kutatásnak a bolygó geometriai albedójának a meghatározása volt, ami a legvégén néhány százalékra bizonyult, tehát egy rendkívül sötét felszínű exobolygóról beszélünk, aminek ugye a felszíni hőmérséklete kb. 1400 Kelvin. Sok-sok vizsgálat, hosszú cikk, hogyha jól emlékszem, 36 oldalas az egész. Itt most csak fölhívom a létezésére a figyelmet, az archive.org preprint szerveren mindenki utána nézhet, hogy pontosan mi is történt ezzel az exobolygóval kapcsolatban. Vissza a csillagokhoz, Cefeida csillagok periódus változását modellezte egy nagy csillagfejlődési szoftver csomag, a MESA kód segítségével egy nagyobb csapat, középen besárgítva Hajdú Gergőnek a neve, aki itt a Csillagászat Intézetben volt annak idején fiatal kutató, aztán volt Chilében, volt Németország, most pontosan talán németországi az aktuális intézménye, akik Cefeidák, NR-lírék, de itt ebben a cikkben elsősorban Cefeidákra csillagfejlődési plusz pulzációs modell számításokat kombináltak, és azt nézték meg, hogy miközben a nagy tömegű, ugye Cefeidák azok a 4-5-6-7 naptömegű csillagok, fejlődnek a Hertzsprung-Russell diagramon jobbra-balra, akkor, amikor átmennek a instabilitási sávon, tehát bekapcsolnak a pulzációk, ezek a radiális irányok, kitágulások és összehúzódások, akkor milyen periódus változásokat várunk. Ugye ez a Cefeidák kapcsán egy nagy biznisz már évtizedek óta, hogy a periódus változások azok a csillagfejlődést tetten érhetővé teszik ezekben a rendszerekben. Itt most csak egy ábrát mutatok, egy számítási eredményeket ábrázol, Cefeida modellek vízszínes tengén a periódus, a pulzációs periódus logaritmusa, a függőleges tengén pedig a periódus változásoknak a várható értéke, ugye a pozitív érték az periódus hosszabbodást jelent, a negatív érték az periódus csökkenést, mind a kettőre van példa. Ebben a cikkben ők végén össze is hasonlítják a számítások eredményeit a Magellán felhőkben észlelt Cefeidák periódusával, periódus változásaival, és azt mondják, hogy az elmélet az úgy nagyjából egész jól reprodukálja a természetben látható jelenséget. Hosszú, részletesen kifejtett cikk, 19 oldalban minden technikai részlet megtalálható. Végezetül, továbbra is tőmondatokban maradva, egy nagyon érdekes kézirat, ami egy 18,9 perces periódusú, kék, nagy amplitudójú, pulzáló csillagról, ez a BLAP jelzésű csillagtípusnak egy új tagjáról szól, magyar társszerző Németh Péter, aki ugye a Cseh Tudományos Akadémia a posztdoktori ösztöndíjas, illetve az astoserver.org magánvállalkozásnak is a tulajdonosa és hát működtetője, ügyvezetője. Ebben a kutatásban egy olyan csillagtípust vizsgáltak, amelyeknek a létezés az elmúlt néhány évben derült ki. 1 milliárd csillag fényváltozásait elemezgetve a elmúlt évekből 24 ilyet ismerünk. Ezek olyan kék csillagok, amelyek valahol a fősorozat, tehát a normál hidrogén-héliumfúziós csillagok alatt találhatók, szubtörpék, még nem egészen fehér törpék a kettő között, még van bennük energiatermelés, és van egy bizonyos társaság, ami pulzációkat mutat, nagyon rövid periódusok, olyan 20 perces, de még akár lehet 8 perces, pulzációs periódus. Ugye mutatja, hogy egyébként nagy felszíni gravitációs csillagok, tehát rövidek a pulzációs periódusok. Itt most egy kínai fölmérésnek az eredménye képpen egy 18,9 perces csillag fölfedezését és elemzését jelentik be. Amiért egy nagyon bonyolult ábrát, rendszert mutatnék, ami azt mutatja, hogy a Hertzsprung-Russell diagramon hol is található ez a frissen elemzett csillag, TM, TS, kötőjel, BL, AP, kötőjel, egy néven hivatkoznak rá. Ugye fölül lehet látni egy Hertzsprung-Russell diagramot, vízszintes tengen hőmérséklet, függőleges tengen luminozitás, a nagy piros csillagot középtől kicsit balra, ott van ez a csillagunk. Alul lent pedig egy olyan elméleti görbe sereg látható, hogy ezekre a csillagokra mit jósolnak periódus változásra az elméletek. Pont mint az előbb a Hajdú Gergőjék cikkében, itt is periódus és periódus változás az, ami elárulja azt, hogy a csillagfejlődésben hol jár ez a rendszer. És olybá tűnik, hogy ez egy nagyon ritka jószág, egy olyan fejlődési fázist reprezentál, ami nagyjából 1 millió évig tart, amikor egy szubtörpén a magot körbevevő hélium-héjban begyulladhat a fúzió. Sok-sok részlet, ez egy viszonylag hosszú cikk megint csak, Olybá tűnik az archív orgon megjelent változat, hogy még a bírálati fázisban van, tehát még nem biztos, hogy ez lesz majd a legvégső elfogadott változata. Egy 26 oldalas tanulmány, aminek a szedési stílusa azt sugallja, hogy egy nagy presztízsű labba, Nature, Science, valami ilyesmibe küldhették be. Úgyhogy, ha még nem dőlt el, ha még a bírálati fázisban van, akkor szurkoljunk, hogy fogadják el ezt a cikket ott, ahová beküldték. Jól lehet tudni, hogy az ilyen ritka, érdekes, egzotikus dolgokat az ember mindig megpróbálja elsütni egy nagy, presztízsű, interdisziplináris labban, mint amilyen mondjuk a Nature vagy a Science. Viszont azt is lehet tudni, hogy az ilyeneknek a visszautasítási aránya az olyan 90-95% megfordítva, az elfogadás esélye mindösszesen 5%, hiszen 20 cikkből 19-et elutasítanak. Szóval szurkoljunk, hogy legyen, találtassék a kutatás oly súlyúnak, hogy a lehető legnagyobb presztízsű labban is megjelenhessen. Szóval hamarosan szerintem ez ki fog majd derülni. Eddig tartott a Magyar Titok sorozat első évadának 12. része. Ha tetszett a videó, kérlek, iratkozz fel a YouTube csatornára, itt lent alattam a nagy piros téglalap, tessék megtenni, illetve jelöld be a Facebook oldalainkat. Most már sokszor elmondtam, de most is elmondom, a megváltozott műsorrend értelmében két hetente jelentkezünk, kizárólag itt a YouTube-on, szerda esti 8-as premierek alakjában. Továbbiakban is várjuk vissza kedves nézőinket, a sorozat az év végéig biztosan folytatódik, 2023 meg még olyan messze van, majd meglátjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, aki most itt élő, kvázi élő premierként nézte, azoknak jó éjszakát kívánok, aki pedig valamikor, bármikor, máskor további szép napot, jó reggelt, jó éjszakát, bármilyen napszak is van, viszontlátásra, viszonthallásra, sziasztok!